Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, a korintusiakhoz írott első levélből olvasom fel Pál apostol sorait, a 10. fejezetből az első 13 verset a következőképpen. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálvány imádók sem legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem kaptunk Pál apostoltól már a könnyű házi feladatot. Meglehetősen komplex az, amiről ő gondolkodik, és az az igazság, hogy nem csak a gondolatmenete nagyon összetett, hanem sok bibliai és kortörténeti háttér anyagot is igényel a helyes megértés. Pál visszakanyarodik az Ószövetség nagy alakjához, Mózeshez, és egész konkrétan a pusztai vándorláshoz, és valójában nem csinál más, mint hogy a pusztai vándorlást egy picit ilyen tanulandó mintának, beállítva hoz egy bűnlajstromot az ószövetségi zsidó nép életéből. De azért hozza ezt a bűnlajstromot, meg is indokolja, hogy miért hozza ezt a bűnlajstromot. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Tehát kimondottan azért hozza elénk, hogy tanuljunk belőle. Akkor mik ezek a bűnök? Kezdjük ezt egy picit végig gondolni, aztán utána majd elkanyarodunk oda, hogy nem is ezekből a bűnökből kell tanulni. Tehát, amikor Pál összeállítja a bűnlajstromot, a következő 5 dolgot jegyzi fel itt a korintusi levél ezen szakaszában. Gonosz dolgok kívánsága, ami azért egy egész tág fogalom, bálványimádás, itt egyértelműen az aranybogyúra gondol vissza, paráznaság. Itt én szeretném zárójelbe egyből megjegyezni, hogy amikor a Biblia beszél paráznaságról, akkor az nem feltétlenül egy testi dolog. A középkor teológiájának azt gondolom, hogy van egy olyan picit téves mellékhatása a mai napig a 21. századra, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy testiségben nyomon érhető bűn, pedig valójában ez a hűség megszegésének a bűne. És hogyha mondjuk házasság törésre vetítjük rá a paráznaságot, akkor is bocsánat, a hűség, illetve a hűtlenség az nem a konkrét aktusban fogalmazódik meg először. Ott emberi döntések születnek előtte, tehát paráznaság, és az igaz Isten és ember viszonylatában is. A Krisztus kísértése, itt egy picit hadd magyarázzam azt, amikor ugye Pál beszél arról, hogy az a lelki kőszikla, amiből ittak, itt ugye a Mózes által vízfakasztásra gondol. A Pálnak alapvetően van egy olyan koncepciója, és ezt egyébként az Új Szövetségben más iratok vitatják, de de Luther például nem, úgyhogy mi sem fogjuk. A Pál alapvetően a kegyelemnek a megjelenését az Ószövetségben, onnantól kezdve, hogy találkozik a Krisztussal, mindig Krisztussal azonosítja. Tehát nem arról beszél Pál, félreértés ne essék, hogy az a kőszikla, amiből Mózes vizet fakasztott, az konkrétan az Úr Jézus Krisztus, hanem arról beszél, hogy ott az Isten kegyelme mivel megmutatkozik, ezért az a krisztusi arca az Istennek, és az a kegyelem az gondoskodik és megtartja a zsidóságot, és hogyha ezt a kegyelmet kísértjük, kortól függetlenül Krisztus előtt vagy Krisztus után, akkor az a Krisztus megkísértése. És az ötödik, amit beazonosít Pál, az a zúgolódás az Isten ellen. Na már most, kedves testvérek, én azt gondolom, hogy itt látni kell egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mivel Pál azt mondja, hogy ezek példaképpen történtek, hogy mi okuljunk belőle, és ezt nem csak a korintusi gyülekezetnek írja, hanem nekünk is, ezért látni kell azt, hogy Pál tudatosan képez egy hidat Ószövetség és Újszövetség között, illetve Ó és Újszövetség, valamint a mi személyes életdimenziónk között. És ezért jegyeztem meg az elején, hogy nem biztos, hogy a konkrét bűnökből kell okulni, hanem azt kell végig gondolni, hogy ez az egész történet számomra mi az, amit most itt 2024. júliusában mond. Mire mutat rá? És érdemes egy picit innentől kezdve ezt a bűnlajstromot egy más szempontból végig nézni Pálnál, mert Pál nem tilalomfát akar írni, nem azt akarja megmutatni, hogy akkor hogyan legyünk jó keresztények, hogy mi az, amit ne csináljunk, és akkor ha azt ki tudjuk pipálni, akkor ügyesek vagyunk, mert ez a rabbinikus, farizeusi zsidóságnak a hozzáállása. Pál apostol pedig még a bűnökön keresztül is a Krisztusra mutat. És akkor ezt a paradoxont feloldjam a kedves testvérekbe, hogy a bűnökön keresztül hogyan lehet a Krisztusra mutatni. A következő a lényeg. Ha végignézzük ezt az öt bűnt, amit ő itt lajsomba szed, a gonosz dolgok kívánságától elkezdve az ugolódásig, akkor azt lehet látni, hogy ezek valójában mind a hűség problémakörét járják körbe. És akkor itt kanyarodjunk egy picit vissza az Ószövetség történetéhez. Az a nagyon izgalmas, hogy ez a pusztai vándorlásban történik itt mind meg, amit Pál felhoz. És a pusztai vándorlás 40 éve az azután van, hogy a zsidóság szó szerint személyesen éli át azt, hogy az Isten alászáll értük Egyiptomba. Látják azt, hogy az Isten irgalma és a kegyelme mekkora hatalommal nyilatkozik meg, hogy őket megmentse és megtartsa. Látják a csapásokat, és látják azt, amikor Egyiptom katonái felsorakoznak a hátuk mögött szekerekkel és harcimének kell, hogy beledarálják őket a tengerbe, és végül őket nyeli el a tenger, a zsidók pedig száraz lábbal mennek át. Látják az Isten csodáinak a megtartó erejét. Na és akkor ezek után kanyarodjunk a pusztai vándorlásra. Milyen izgalmas az, hogy az Isten végig hűséges a néphez, a nép pedig, amint egy picit a hűségben türelmesnek kell lenni, már megbicsaklik. Mózes egy picit tovább van a hegyen, mint várták, és egyből gyertek, öntsünk magunknak Istent, és kiöntetik Áronnal, az Isten főpapjával, csak zárójelbe jegyzem meg, Áronnal az aranyborjút. Mert képtelenek türelmesen várni. Mózes biztos meghalt, az az Isten, aki bennünket eddig kísért, az elhagyott, és a többi, és a többi. De nem csak a nép az, aki nagyon sokszor a hűségében megbicsaklik, hanem Mózes is. A 33. fejezetben, második Mózes könyvének 33. fejezetében van egy szerintem rettenetesen izgalmas jelenet. Egy nagyon személyre szabott jelenet Mózes és az Isten között, mert hogy itt már túl vagyunk a 10 parancsolaton, itt már túl vagyunk nagyon-nagyon-nagyon sok mindenen, és Mózes, kedves testvérek, szabályosan hisztizik az Istennek, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, szabályosan hisztizik az Istennek, hogy na most már mutasd meg magadat. Mintha nem lenne elég az, amit eddig látott belőle, nem lennének elég a csapások, nem lennének elegek a 10 parancsolatnak a sorai, az a rengeteg csoda, amit eddig látott belőle, mutasd meg magadat. És aztán az Isten olyan nagyon kedves, sem teljesíti is, meg nem is Mózes akaratát, ilyen népmesei fordulattal, hogy viszek is ajándékot, meg nem is, kősziklá közé, vagy hasadékba állítja Mózest, és csak a hátát mutatja meg neki. De az egész ott fogalmazódik meg, hogy az a Mózes, aki mindezt már eddig végigélte, az megbicsaklik a hűségében. És magának akar valami igazolást az Istenből. És ha végignézzük ezt az öt tilalom, vagy lajsomba szedett bűnt, akkor ha így ránézünk közvetlen közelről, akkor azt látjuk, hogy ez mind az Isten hűség kérdését járja körbe. Mikor kíván az ember gonosz dolgokat? Amikor a hűtlensége okán nem dolgozik benne az isteni jó. Mikor esik a bálvány imádás csapdájába, és nem csak az aranybórjú lehet bálvány. Mert bálvány lehet a pénz, a hatalom, egy másik ember, saját maga. Az individualizmus korában ezt talán keresztények mondjuk ki, amikor mindenki önmegvalósít, hogy én magamnak is lehetek bálvány. Hát ez meg akkor következik be, amikor nem elég erős a hűségem ahhoz, hogy az Isten maradhasson az én életemben. Vagy ott van a paráznaság, mint mondottam, ez megint a hűség kérdése. Amikor a másik emberhez, aki szintén az Isten teremtménye, leszek hűtlen, és ez nem csak a házasságokról szól, ez szól a keresztény testvériségről, meg a felebaráti szeretetről. Amikor ebben a kapcsolatban valahogyan én hűtlenné leszek, és a másik ellen vétek, akkor kedves testvérek, az Isten ellen is vétek. Mert nem voltam elég hűséges az ő szeretetét gyakorolni. Vagy amikor megkísértem a Krisztust, amikor visszaélek az Isten kegyelmével. Az megint akkor fogalmazódik meg az emberben, amikor nem elég erős az én Krisztus hűségem. És ugyanez az zúgolódással kapcsolatban is. És akkor itt érdemes egy picit ezt az egészet rávetíteni a saját életünkre. Pál apostolnak van egy nagyon-nagyon erős mondata, amit szeretnék szeretettel a kedves testvérek szívére felvésni. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A hitünk, kedves testvérek, azok velünk fejlődik, és nagyon sokszor velünk gyengül el. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki, de lehet, hogy csak bennem van a hiba, de nem, akkor is azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki egész életében töretlen stabilitással állandóan csak erősödni tudna a hitében. Számtalanszor megkísértetik a hitünk. Számtalanszor mi magunk kísértjük meg a saját hitünket, és nagyon sokszor mi magunk botlunk el. És ez a mondat Pál apostolnál, hogy aki tehát azt gondolja magáról, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék, ez egy végtelenül fontos figyelmeztetés. Mert valójában itt a farizeizmusról beszél. Az a zsidóság, ami áttélte az Isten gondviselését sokszor a történelmében, rengetegszer, az egész egyszerűen csinált az Isten kegyelméből és gondviseléséből egy olyan törvényvallást, ami a törvények ilyen-olyan értelmezése mentén elkezdett kirekeszteni embereket a társadalomból. És amikor az a kérdés, hogy az Isten hűséggel hogyan állunk, akkor a keresztény ember nem spórolhatja meg az önvizsgálatot, és azt gondolom, hogy nem spórolhatjuk ezt meg egyházi szinten, és nem spórolhatjuk ezt meg gyülekezeti szinten, és nem spórolhatjuk meg az egyéni hitéletünk szintjén sem. A kereszténység is nagyon sokszor esik a farizeusi hibába, hogy elkezdek kiragadni gondolatokat a Bibliából, elkezdek kiragadni gondolatokat a Krisztus tanításából, és az alapján már egyből tudok stigmatizálni, hogy ki a bűnös és ki a tiszta. Csak az egészben mindig ott van a vétek, és ezért mondom, hogy itt nem ez az öt konkrét bűn a fontos, hanem a mögötte lévő hűségkérdés. Az egészben mindig ott a probléma, kedves testvérek, hogy ilyenkor arról feledkezünk el, hogy mi a Mária Magdolnák, a Krisztus tagadó Péterek, és a Krisztust eláruló Júdások egyháza vagyunk. Az én bűneim, amik most lehet, hogy takarva vannak a Luther kabát által, talán teljesen mások, mint a testvéreknek a bűnei. De a testvéreknek is van bűne, és nekem is van bűne. Bűnöm. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak bűneink, amiket személyesen nekünk kell elszámolni a Krisztus keresztje felé. És amikor egész egyszerűen belemegyünk ebbe a bűn és bűnös kérdésbe, akkor azt gondolom, hogy feladat egy hívő embernek kimondani a bűnről azt, hogy bűn. De óriási feladat az is, hogy végig magam előtt leszögezzem azt a tényt, hogy elítélni a bűnös nekem semmi jogom. Mert az Isten nem a bűnöst ítéli el, hanem a bűnt. Az az, ami bennünket tőle elválaszt. És azért hal meg, értünk és helyettünk, hogy mi ne legyünk tőle távol. Amikor Pál megírja a korintusi levelet, vélelmezhetőleg Efezusban, akkor az az egyik legnagyobb probléma, hogy a korintusi gyülekezetben, ami egyébként nem volt egy olyan nagyon nagy létszámú, a repedések és szakadások ütik fel a fejüket. Megjelennek tévtanítások, megjelennek konfliktusok, kiragadnak emberek a páli tanításból is egy-egy mondatot, meg a jézusi evangéliumokból is egy-egy mondatot, és az alapján elmondják, hogy ki az, aki jó keresztény, és ki az, aki nem is keresztény, csak itt szívja előlünk a levegőt, és rontja a közösségünket. És elkezdik gyakorlatilag egymást megbélyegezni. És kedves testvérek, hogyha őszinte akarok lenni, ez egy nagyon sokszor visszatérő problémája a kereszténységnek. Azért az nekem végtelenül izgalmas, hogy a középkor az arról szólt, hogy pogány szokásokat megkereszteltünk, azzal indokolva, hogy ez segíti a missziót, de amint valaki feltett őszinte kérdéseket, eretnekséget kiáltottunk. És lehet, hogy a 21. század kereszténysége kapcsán is el lehetne végezni ezt az önvizsgálatot. De sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a személyes síkon ez az önvizsgálat, ez folyamatosan ott kell, hogy legyen. Mert enélkül nem működik a hitünk. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Állok, vagy elestem? Most még állok, de van előttem valami olyan, amiben felbukhatok, Vagy keverem ezt az egészet össze-vissza? Ezek nagyon fontos kérdések. És erre én nem fogok tudni a kedves testvéreknek egyébként konkrét válaszokat adni, mert azt gondolom, hogy az Isten keresztje előtt mindannyian magunknak kell megállni. A lelkész egy-egy lelkipásztori beszélgetésben, közös imádságban segíthet ezt a feladatot elvégezni. De nem végezheti el a gyülekezete helyett. Nem végezheti el a keresztény ember, a másik ember helyett az önvizsgálatot. És valójában Pál apostol most erre hív bennünket, hogyan áll a mi hűségünk az Isten felé. Mi az, ami most éppen rendben van, és mi az, amiben még hiány vagyok. Hol buktam el, amikor én a bűnös ember elkezdtem összekeverni mondjuk a bűnt és a bűnöst. És a magam irányába is tegyük ezt a kérdést, vagy a magunk irányába is tegyük fel ezt a kérdést. Mert kedves testvérek, a bűnbocsánatot elfogadni egy ilyen hamis, önmarcangoló bűnbánat okán, az ugyanannyira a Krisztus kirekesztése, mint összemosni a bűnt és a bűnöst mások esetében. Meghalt értem a Krisztus. Ez egy végtelenül személyes üzenete az Új Szövetségnek. És ezzel nem ment fel bennünket a Krisztus az önvizsgálat alól, félreértés ne essék. Ezzel pont azt akarja elmagyarázni, hogy saját magunkat se tépjük fölöslegesen darabokra. Az ad értéket az életünknek, a Mária Magdolnáknak, Pétereknek és Júdások életének, hogy meghalt értünk a Krisztus. És hogyha ezt tudom magamról, és folyamatosan ehhez kanyarodok vissza, akkor innentől kezdve egész egyszerűen ráébredek arra, hogy mit jelent az, hogy nincs jogom a másikat elítélni. Lehet, hogy a bűnéről kimondhatom, hogy bűn. De akkor azt mondjuk ki szeretettel. Mondjuk ki meghívással. Mondjuk ki ima közösségben, és mondjuk ki szeretet közösségben, hogy testvér, szerintem ez nincs rendben. Gyere, gondoljuk végig együtt. Beszélgessünk. Nem érzed problémának azt, hogy... És ne keverjük a szálkát meg a gerendát össze. Ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek. És amikor azt nézzük, hogy a Biblia történeteit hogyan vizsgáljuk, akkor mindig lássuk azt, hogy ezek lehet, hogy több ezer éve leírt történetek, de mindig ránk mutatnak. A Szentlélek mindig végtelenül személyessé teszi őket, ha megmerünk állni az önvizsgálat tükrében. Így én nagyon-nagyon nagy szeretettel adom most a testvéreknek oda Pál apostol mondatát. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, lehet, hogy most azt hiszük, hogy állunk. Lehet, hogy maga biztosan tudjuk, hogy mi a bűn és mi a tisztaság. Ezért téged kérjünk arra, hogy a kereszt szeretetével rázz fel bennünket. Figyelmeztess arra, hogy mi is meg tudunk botlani, sőt, nélküled menni is fog. Mankódat kérjük, vagy keresztként kérjük, a keresztedet kérjük mankónak, talán ez a jó megfogalmazás. Arra, hogy folyamatosan merjük saját magunkat nézni, és amikor felismerjük magunkban a bűnt, akkor azt merjük odavinni ehhez a kereszthez. Tudjuk, hogy a te töviskoszorodban van még hely a mi bűneink számára is. És add meg, hogy a feloldozás kegyelmével tudjunk eljönni onnan, annak a szeretetével, ami nem keveri a másikban sem össze a bűnt a bűnössel. Taníts bennünket így szeretni magunkat és egymást. Amen.